Tisztelettel köszöntjük akkor a kedves érdeklődőket itt a helyszínen és a kamerák és a képernyők előtt is. A beszélgetésünk témája az, hogy hogyan tovább ellenzék, mit lehet tenni azért, hogy az ellenzék alternatívát képezhessen a Fidesz-KDNP szövetséggel szemben. És szerintem, hogyha logikai sorrendben haladunk, akkor érdemes lenne azzal kezdeni, hogy festünk azért egy leíró képet arról, hogy mégis 2022. szeptemberében mit nevezünk magyar politikai valóságnak, ezt ti hogyan látjátok, mi hogyan látjuk, és akkor utána induljunk el majd abba az irányba, hogy mit kellene tennünk annak érdekében, hogy ezt meg tudjuk változtatni. És először akkor Juhász Péternek adnám át a szót.
De akkor még egyszer, tehát, hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy megváltozzon itt a helyzet? Mert ha tudnám, akkor azt csinálnám, és nem itt ülnék.
De lehet, hogy hogy itt ülsz már.
Lehet, jó. Szóval én is köszöntök mindenkit. Én annyit akkor ilyen technikai dolgot, hogy én azt szeretem, hogyha akár közben tegeződhetünk, ugye, mert mindenkinél idősebb vagyok, hogy körülnéztem. Tehát, hogy ha bárkinek mondandója van, én örülök, a közben kérdez, mert az úgy egy élőbb dolog tud lenni. És szerintem itt maradunk mind a hárman, akár meddig tart, vagy nem tudom, hogy van-e ilyen megbeszélve, de hogy szóval ezzel nem fog múlni. Hogy mit kell csinálni, azt én bevallom, tanácstalan vagyok, tehát én ugye, vagy nem, múltamat most így nem nagyon elmezném, de hát én alapvetően nem politikus vagyok, hogy itt a Felfkonvel hangzott, hogy én nem úgy definiálom magam, vagy nem az önképem. Én belesodródtam a párt politikába, vagy akkor másképp közelítve, én azt gondolom, hogy mindenki politikus, vagy akkor cselekszik helyesen az életében, hogyha képviseli a saját, a családja, a közössége érdekeit, és számomra ez a politika, tehát egy érdekképviselet. Megpróbálunk közösen egy jobb helyzetet teremteni magunknak és a környezetünknek, vagy jobb körülményeket. Tehát én régebben, amikor civilben tevékenykedtem, én azt politizálásnak hívtam, csak nem pártpolitikának. Ilyen értelemben politikus vagyok, pártpolitikai értelemben nekem az egy... Nem mondom, hogy véletlenben, nyilván döntések sorozatából adódott, de az, hogy én pártpolitika közelébe kerültem, az nem egy elhatározás volt a részemről gyerekkoromban, hogy én politikus szeretnék lenni. Nem is volt, és nincs is ilyen ambícióm, hanem akkor a pillanatnyi helyzetben azt gondoltam, hogy ezt meg kell lépni egy olyan embernek, akinek felelőssége van mások felé is. Tehát, hogy mit kell csinálni, az viszont a választások után nekem az volt a... Hát, ami így kirajzolódott, hogy igazából hülye vagyok, hogy ez 2011-ben, 2002-ben nem ismertük föl mindannyian. Mi akkor az Egymillió Magyar Sajtószabadságért civil mozgalmat szerveztük. Ugye a sajtótörvény volt az egyik első, amit a Fidesz megváltoztatott, leuralta azóta már a teljes médiát, gyakorlatilag a propaganda árasztja a tudatokat, és nem valós újságírás zajlik ezeken a helyeken. De lényeg, hogy azon gondolkozom, hogy ezt mi nem ismertük föl, hogy ez idáig fog fajulni, és hogy egyszerűen a Fidesz így az elmúlt 10 év alatt gyakorlatilag választások útján leválthatatlan. Tehát, hogyha most a pillanatnyi helyzetet nézzük, az nekem egy fix meggyőződésem, hogy demokratikus választások útján a Fidesz nem leváltható. Tehát magyarul választásokra készülni én nem gondolom, de ez egy személyes meggyőződés, aztán majd nyilván lehet, hogy Péterrel sem értünk egyet, és akkor majd ütköztetjük, és akkor izgalmas lesz a vita, de én nem gondolom, hogy a választásokra kell készülni. Itt valami egész másra van szükség. Ha bevallom a receptet, nem tudom, tehát akkor tényleg azt csinálnám, de abban biztos vagyok, hogy az őrlángot kell készenlétben tartani, mert hogy egyszerűen olyan a propaganda ma, amivel hát csúnyán hangzik, de nem tudok rá jobb szót, bizonyos értelemben agymosása zajlik egy olyan rétegnek, amely elegendő ahhoz, hogy a Fideszt hatalomban tartsa. Itt nagyon sok egyéb technikája is van a Fidesznek, hogy zsarol bele, hogy kényszerít, hogyan korrumpál bele embereket abba, hogy a szavazatát végül odaadja, de mégiscsak van egy jelentős réteg, amelyik egyszerűen nem látja, hogy van más alternatíva, nem látja azt, hogy van lehetősége változtatni a saját életén. Erre hadd mondjak egy vicces történetet, ez így 3 hete esett meg velünk. Nógrádban töltöm most a napjaim jelentős részét, egy kis faluban, ahol hát szintén 2/3 nyert a Fidesz egyébként. Sétálunk a gyerekkel az utcán, és már többször leszólított egy helyi anyuka a lányával, hogy úgy beszélgetnének velünk így családilag. És akkor elkezdünk beszélgetni, és mondja az első ilyen alkalommal az anyuka, hogy utálja az Orbánt, és elege van ebből az egészből, és már a fát is mennyiért kell venni, és a rezsijárakkal, és a gáztűzhelyre, és az egész, hogy menjen, tehát undorító, ami itt zajlik, és fúj, és akkor jó, és hazamentünk, és hát nem, azért mi itt is van ilyen, és nem tudom, egyébként Mária jövendéléséje az ő fő, vagy mondjam, bibliája, vagy nem tudom mi, tehát hogy elkanyarodtunk, hogy úgy sincs értelme, mit csinálni, mert vége lesz a világnak 2036-ban. Hazamegyünk, ezért jel vagyunk, hogy de jó helyen vagyunk, másnap megint összefutunk velük, megint elkezdünk beszélni, ugyanígy szidja a Fideszt, az Orbánt, a nem tudom mit, és akkor a feleségem gyermek, a manja, nem tudom, hogy mondjam, mert nem feleségem, de hogy a élettársam száján kicsúszik, hát igen, de hát látja a kedves Detti, hogy hát azért mégis hányan szavaztak itt a Fideszre, hát itt is, hát vannak ezek. Ja, hát igen, persze, hát én is rájuk szavaztam, mert hát kire másra szavaznék egyébként, és legalább megmutatják most, hogy mi van. És akkor így, tehát itt esik le, hogy tényleg mennyire felépült az a kép, hogy nincs más. Tehát, hogy egyszerűen nincs alternatíva, nem jelenik meg egy politikus valójában ezeknek az embereknek a fejében, mert őt nem hallják beszélni, csak róla hallanak beszélni különböző hát szakértő, vagy akármilyen bőrbe bújtatott propagandistákat a különböző csatornákon, és egyszerűen elsikkad az, amivel el lehet jutni ezekhez az emberekhez, akikre viszont szükség lenne a rendszerváltáshoz, mert egy rendszert kellene váltani. Igen, nem akarok.
Akkor Juhász Péter szavait, hogyha jól értjük, akkor az a konkrét állítás hangzott el gyakorlatilag, hogy választások útján nem leváltható a mostani rendszer, és ebben nagy szerepet játszik az a média túlsúly és a manipulációs képesség, amivel az állampárt rendelkezik. Márki-Zay Péter hogyan vélekedik ezen kérdésekről?
Minden szavával egyetértek Péternek, és...
Nem leváltható választáson?
Ugye az, hogy fölírtam magamnak ezt, hogy demokratikus választáson, tehát hogy ugye egyrészt nem lesz demokratikus választás. Joseph P. Forgas, magyar nevén Forgás József, társas érintkezés pszichológiája című nagyszerű könyv szerzője, ausztráliai professzor, hazalátogatott Magyarországra, találkoztunk, beszélgettünk két hete talán. És azt mondja, hogy a demokrácia az bizonyos laboratóriumi körülmények között működik. Ehhez például az kell, hogy hát valamilyen informáltság azonos szinten legyen. Tehát nyilvánvalóan nem beszélhetünk demokratikus választásról. Ott, ahol Mátra Verebélyen, mert én meg ott mentem be egy falusi kocsmában nemrég, és egyébként nagyon kellemesen elbeszélgettünk és szelfizgettek velünk azok az emberek, akik valószínűleg legalább kétharmad arányban mind a Fideszre szavaztak. De szóval az a kérdés, hogy ők mit hallanak, mit tudnak, és őszintén szólva, hogyha az volt a kérdés, hogy akarják-e, hogy a gyermekeiket átoperálják kislányból kisfiúvá, hogy el lehessen vinni meghalni Ukrajnába, akkor nagyon helyesen és bölcsen, okosan ők erre nemet mondtak. Az, hogy számukra ez volt a kérdés, és nem az, hogy kilophatják a szemüket, és közben Európa legszegényebb országa leszünk, ez sajnos a média viszonyok determinálták. Tehát ezzel az informáltsággal és ilyen helyzettel persze soha nem fog. Tehát most én nekem is az a véleményem, hogy nekünk kell hiteles alternatívát teremteni, és többek között ezért vagyunk itt. De hát Jézus Krisztus sem lenne hiteles alternatíva ezeknek az embereknek, mert a Fidesz propagandában ő is egy háborús úszító lenne. Tehát, hogy nem a, most én nem magamat mentegetem ezzel felértés nehézség, hibáztam, gyarló vagyok és a többi, de bárki más is ugyanebben a helyzetben, háborús uszító, LMBTQ propagandista és migráns betelepítő lett volna, mert akárhogy elmondjuk mi a saját eszközeinkkel, meg kirakjuk 2500 plakátra, amikor ők 25 000 plakáton rakják ki, és minden elképzelhető formában öntik az emberekre az ő propagandájukat, amikor a Csográd megye négyes jelöltjeként elmentem néhány üzembe, gyárba ott a környéken, néhány bátor ember vállalta, hogy persze, jöjjön ide, beszélgessünk. Körbevezet az üzemben. Nyilván a tulajdonos nyitottságát jelezte az, hogy egyáltalán befogadtak oda, de hát a gyárban közben milyen rádió szól? Hát a Lázár János féle Rádió 7. És csak az alatt a rövid látogatás alatt, amíg én ott voltam fél órát, a rádióban folyamatosan a saját nevemet hallottam, természetesen mindig az összes ismert rágalommal. Szóval nem lesznek demokratikus választások, és ebben az értelemben valóban demokratikus választáson nem lehet leváltani a Fideszt. Ezzel teljesen egyetértek. És igen, volt itt egy másik mondat is, amire reagálnunk kell. Azt mondja Péter, hogy ha tudnám, hogy mit kell csinálni, akkor nem itt ülnék. Én ezt megfordítom, mi talán sejtjük, ha nem is tudjuk, hogy mit kell csinálni, és azért ülünk itt. Tehát én szerintem viszont az a fontos, itt van egy nagyon kedves fiatalember, Juhász Bence, én szeretném, hogyha minél több hozzá hasonló ember lenne, aki hasonló beszélgetéseket moderál, szervez, részt vesz. Volt egy tüntetés, éppen az imént itt a fiatalokkal beszélgetek, mondják, hogy semmi értelme nincs, mert minden tüntetés azzal végződik, hogy hazamegyünk. Erőszakra senkit nem akarok buzdítani, világért sem. és mégis azt mondom, hogy igen, akkor is, igen, ha a katásoktól elvették ezt az adóformát, egyik napról a másikra, egyébként lehetett volna kulturáltan is csinálni, de nem így csinálták, a rezsicsökkentést megszüntették, miközben az ellenkezőjét hazudták mindvégig, akkor az embereknek kell, hogy legyen egy elemi düh, vagy ahogy a Tóth Avi Árpád mondta tegnap, gyűlölet és összefogás, azt hiszem, nem szeretet és összefogás kell, gyűlölet és összefogás kell. Szóval a Tóth Avi Árpád is arra utalt nyilvánvalóan, hogy ha az embert kirabolják, és itt a magyar társadalom jelentős részét kirabolják, akkor legalább tiltakozzon. Ha nem tiltakozik, akkor nem fog megváltozni. Tehát most az, hogy a diákok kimentek, és nem volt semmi értelme, van értelme. Azért voltunk ott mi is. Azért vannak ott nem csak tanárok, remélem. És egyre inkább ez a társadalom meg kell, hogy értse, hogy ezt a fajta szolidaritást el kell sajátítsuk. Hogy egymásért is ki kell állni, nem csak saját magunkért, és ha nem mondjuk el, hogy ez nem oké, akkor ez a kormány egyre durvább dolgokat fog csinálni, és már így is nagyon messzi ment 12 év alatt. Tehát én azt gondolom, hogy bár választásokon leválthatatlannak tűnik most, és hát amíg nem változik alapvetően a propaganda, és hát mi nem vagyunk abban a helyzetben, hogy igazán ezen változtassunk, de keressük a lehetőséget, addig nekünk ez maradt. Beszélgetések, szabad egyetem, tüntetések, elmenni Mátraverebélyre, vagy Nógrádba, vagy Erdélybe, ahogy a ma reggeli első beszélgetésben Gáspárik Attila mondta. Hogy gyertek, menjetek Erdélybe, hogy lássák az ottani magyarok is, hogy nem csak egyféleképpen lehet szemlélni a világot. Mutassuk meg, hogy mi is vagyunk. Értem, tisztességes emberek. Megint csak itt egy fiatal emberrel beszélgetek, aki szavazatszámláló volt, ebből egyébként egy színdarabot írt. Rengeteget tanult belőle. Van párbeszéd. Ő azt mondja, és ilyen emberekre van szükség. Aki azt mondja, hogy ő keres, ő színdarabot ír. Tudod, te moderálsz, te Nógrádban beszélgetsz az emberekkel. Tehát ne adjuk föl. Ez a mi hazánk, és nem abban az értelemben, hogy Dorosztály gondolja. Nem, tehát ez igenis a mi közösségünk, a mi hazánk, mi nem akarunk elmenni innen, mi itt érezzük jól magunkat, és azt szeretnénk, ha a gyermekeink is itt éreznék jól magukat. Tehát én azt gondolom, hogy azért ülünk itt, Péter és én is, mert tenni szeretnénk, sőt ez már ennek a cselekvésnek egy első lépése.
Arra hogy reflektáljak, hogy leváltható-e egyáltalán ez a rendszer? Ugyanez egy fontos kérdés, de szerintem a konklúzió szempontjából egyébként annyira mégse. Ha nem leváltható a rendszer, mit kell tennünk? Ha leváltható a rendszer, mit kell tennünk? Ugyanazt. Demokratikus kultúrát kell teremtenünk, szabad helyeket kell teremtenünk, szerveződnünk kell. Gyakorlatilag az, amit tennünk kell, az bármit is válaszolunk erre a kérdésre, ugyanaz. Ha leváltható, ha nem. Nincs más tehendünk, igazából ez a felelősségünk. Ezen kívül nem nagyon tudunk mit tenni. És az, hogy az informáltság és az információ az milyen szerepet tölt ma be a társadalmakban, globálisan, de kimondottan egyébként Magyarországon. Az alapján, hogy milyen információ jut el a választópolgárokhoz, értékítéleteket hozunk. Az értékítéletek alapján döntünk, hozunk politikai döntéseket. Részt veszünk-e, nem veszünk részt, ide szavazunk, oda szavazunk. És ez a szavazat, ez, amit teszünk, utána ez ad legitimációt a politikusoknak. Csak most itthon az történik, hogy a sor végéről a politikus visszanyúl a sor elejére, és ő irányítja azt, hogy milyen információ jut el az emberekhez. Szerintem, hogyha ezt végig gondoljuk, és így átlátjuk, ez azt jelenti, hogy a magyar népnek a szuverenitása az megszűnt létezni. Innentől kezdve gyakorlatilag a politikai elitnek van szuverenitása, és ez kihasználja gyakorlatilag a magyar népet. A magyar nép szuverenitása megszűnt. És ez nem Orbánékkal kezdődött, ezt még hozzátenném, hanem ez már előtte elkezdődött Gyurcsány Ferencékkel, amikor Gyurcsány Ferenc is végig hazudott egy választási kampányt, Gyurcsány Ferenc is meghamisította a gazdasági számokat, és utána szétverette azokat, akik ellene tüntettek. Ez gyakorlatilag a népszuverenitás elvének az elárulása. Tehát ez a probléma már itt kezdődött, sokkal hamarabb elkezdődött, és utána nyilván ez tetőzött azzal, hogy alkotmányozó többséget kapott ez miatt egyébként az Orbán Viktor, aki gátlástalanul használja ezt a szituációt. Úgyhogy annak szempontjából mit kell tenni igazából? Hiteles alternatívát kell létrehozni, és a kultúrába vissza kell vonulni, és gondolkozni kell, szabad helyeket fenn kell tartani, és ezen kell dolgozni, nincs más mese. És hogy miért nagyon fontos a hitelesség egyébként? És erről is az első beszélgetésen ugye Puzsér Róberttel tárgyaltátok ezt a kérdést. Szerintem azért nagyon fontos a hitelesség az ellenzék számára és az alternatíva számára, mert nincsen más lehetőségünk. Tehát a két versenyszám van gyakorlatilag a politikában, egyrészt az erőforrások versenye, másrészt pedig a hitelességnek a versenye, az erkölcsi nívónak a versenye. Mivel mi azt tudjuk, hogy Orbánék gyakorlatilag zsebre tették a magyar államnak az erőforrásait, ezért az erőforrások versenyében az ellenzék esélytelen. Mi marad? A hitelességnek a versenye, az erkölcsi verseny. Csak ezt tudjuk megnyerni, és ebben reménykedhetünk, hogy ez tud adni annyi erőt és annyi tüzet az ellenzéknek, amivel utána túl tudjuk szárnyalni azt az erőforrás különbséget is, amivel meg nem tudunk mit kezdeni. Úgyhogy nem maradt más, csak az erkölcsi versenynek a megnyerése. Hát ebben pedig majd beszéljünk légy szíves erről, hogy mit tehetünk azért akkor, mit tehet az ellenzéki alternatíva azért, hogy az erkölcsi versenyt meg tudja nyerni. De Péter, meg szerettél volna reagálni itt a előbb elmondottakra.
Igen, mert én tartom magam ahhoz, hogy egy valamiben változtatok, hogy mit kellene tenni, azt továbbra is azt mondom, hogy nem tudom, hogy nekem mit kellene tenni, az, hogy másoknak mit kellene tenni, azt nagyon jól látom. Tehát, hogy én egyrészt, Péter, itt volt egy ilyen elszólás, amiből én azt, vagy nem elszólás, egy ilyen mentegetőző mondatot, hogy hibáztál itt, ha jól értettem, akkor erre a küldenénk-e katonákat Ukrajnába címűre gondoltál talán, vagy nem tudom, én nem gondolom, hogy hibáztál abban, és nem udvarlás, vagy nem tudom, hanem, hogy egy valós vitában ennek az állításnak helye van, amikor NATO tagállamként ahhoz kötöttet, hogy a NATO-val együttműködve hozzuk meg a döntéseket. Ez nem egy hiba. Ez abban a térben tűnhet hibának, hogy a propaganda ezt mivé állítja. De ezen az alapon akkor senki egy szót ne szóljon, mert bármikor kiforgatható. Tehát, hogy nem ez a hiba. Szerintem a hiba az, hogy azt gondoljuk, hogy ez a teendőnk. És akkor erre mondom, hogy tudom azt, hogy mások mit tennének. Én azért onnan jövök, hogy tényleg civilben voltam aktív. Kendermag Egyesülettel kezdtem. Nem tudom, ez kinek mond valamit 2002-3-ban azt mondani, hogy legalizáljuk a könnyű drogokat. Ez nem éppen a...
Hát de akkor de a Péter, Amerikát már meggyőzted.
Amerikát, meg Németországot is szeretném.
És már Németországot.
Sőt, tehát Európa egészét gyakran. De most nem ez a lényeg, hanem hogy utána jött a roma jogvédelem Borsod, Szabolcs, Heves megyében, nem a szimpatikus és nem a hogy mondjam, nyugdíjas állás. Utána itt az 1 millió magyar sajtószabadság, több tízezer embert vittünk utcán, nem sorolom. Tehát ugye én arra mondtam azt, hogy tudom, hogy másoknak mit kéne, hogy én itt vagyok most 50-valahány évesen, 4 gyerekkel, családban, vagy nem tudom, egyszerűen kinőttem abból a korból, hogy radikálisabban lépjek. Én azt gondolom, hogy Bencének én akkor ülnek ezeket a szavakat, a parlamenthez láncolva, el nem mozdulva onnan, a rendőrt magára hívva mondanál, sokkal hangosabban, és erre mondom azt, hogy tudom, hogy másoknak mit kéne tenni, hogy
a fiataloktól, meg kéne mutatni.
A fiataloktól én ma, és bocsánat, lehet, hogy kövezzem meg bárki, de nem látom értelmét a kifejezésén kívül mondjuk egy tüntetésnek ma, mert ez egy demokráciában működő iparág, hogy kifejezi a nép az akaratát, sokan összegyűlnek, és hallgat rájuk a hatalom. Látszik, hogy ma Magyarországon egyszerűen nem ilyen a hatalmi berendezkedés, Orbán Viktort nem fogja meggyőzni egy tüntetés, tüntesnek majd hazamennek, Pintér Sándor tök jól el van azzal, hogy este 6-ra meghirdenek egy tüntetés, végigmennek a városon az emberek, mert tudja, hogy csak a közlekedési rendőrökre van szüksége igazából, mert végigvezeti őket, aztán majd tényleg szépen lassan elpárolognak és hazamennek. Tehát nem, én ma azt várnám másoktól, magamtól, én akkor mennék oda, hogy azt látnám, hogy és akkor tényleg oda mennék viszont, csak kezdeménye, én nem akar, mondom, nincs bennem, én ambíció, nem akarnám most
vezess minket,
de nem, de tényleg, hát arra várok, hogy legyen már egy csoport, amelyik azt mondja, hogy tényleg elege van. Tehát, hogy nem beszél róla, meg nem kifejezi a szolidaritását, nem tudom, kifejezem mindenkivel a szolidaritásom, akit elnyomnak. Szuper. De hogy Orbán Viktor meg így ül, hogy szuper, tök jó, akkor addig elrakom a Mátrai erőművön kívül még a nem tudom, autópályákat is zsebre, a nem mindent, és ti meg már nem tudom, a szavakat sem, már úgy értem, csak csúnya szavak jutottak eszembe, hogy mit csinált, az egészségügy összeomlik, oktatás, úgy sincs szükség normálisan gondolkodó emberekre, tehát, hogy mikor lesz elege az embereknek? Én arra várok, hogy jöjjön már valami, nem a hitelesség, meg nem tudom, hanem a cselekvés. Tehát, hogy az emberek tömegei álljanak fel. Pont. Ehhez kell egy hívószó, kellene, én azt várnám egyébként a pártoktól, nem tőled, hanem az összestől, hogy basszus, amikor ott vannak és elfoglalják a futárok a hidat, vagy a nem tudom, akkor miért nem mondja azt minden párt, hogy oké, mi is elfogunk egyet-egyet. A Gyurcsány Ferenc jöjjön, álljon ki, és mondja azt, hogy miénk a Margit híd, azt mi elfoglaljuk. Jön Márki-Zay Péter, és azt mondja, hogy miénk a Petőfi híd, nem tudom. És mindenkinek azért nem kell több 200 embernél, az még párbeszédnek is van annyi támogatója valószínűleg. Tehát, hogy tényleg mindegyik álljon össze, és Na de hogy az, hogy lamentálunk, hogy mit kéne csinálni, és majd lesz-e a választáson, én ennek ma nem látom értelmét, mert nincs esély választáson legyőzni a Fidesz, ez nekem meggyőződésem, nem hat a szolidaritás kifejezése, akár petícióról beszélünk, akár tüntetésről. Mondom ezt úgy, hogy 70 tüntetés futott a nevem az elmúlt 20 évben, tehát hogy nem a tüntetéssel van bajom, és nem a formával, hanem valamikor annak van értelme, valamikor nincs. Tehát, hogy eljutottunk arra pontra, hogy ez egy diktatúra. Tetszik, nem tetszik, diktatúrában élünk. Az, hogy milyen eszközöket használ ez a diktatúra, az most egy más kérdés. Ma még nem ott tartunk, hogy lelőjenek újságírókat, bár van pár gyanús haláleset, azért lássuk be, ami nem biztos, hogy politikai, lehet, hogy gazdasági okokból, de hogy számos ilyet tudunk mondani, ami hogy mondjam, nem akarok összeesküvés elméleteket gyártani, de hogy sok olyat hallunk, amivel kicsinálnak embereket, most nem is a halálról beszélünk, hanem hogy üldözik el, hogy teszik tönkre, hogy zsarolják meg, hogy kerül börtönbe az orrú elnöke, akiről nem gondolom, hogy ártatlan bárány, de biztos, hogy behúzzák. Tehát, hogy egyszerűen nem így működik a mai hatalom, hogy na és én arra várok, aki ettől nem ijed meg. Tehát aki nem beszélgetni akar arról, nem elmondja, hogy mit kéne csinálni, ahogy én is elmondom, hanem egy erőteljesebb, tehát én nem, tehát egy öreg vagyok, na elnézést kérek mindenkitől, de én egy fiatalabbra vágynék, aki viszi a lángot, és utána mennek emberek, nem vezérelne, hogy félreértés legyen, csak hogy a tömeg fellázítására.
Akkor hagyd reagálják röviden a demonstrációk tüntetése kapcsán. Abszolút egyetértek, ezek alapvetően pótcselekvések igazából. Tehát jobb ötletünk egyszerűen nincsen. De azt kell látni szerintem, és az fontos, hogy nem csak Orbánékra lehet hatni, vagyis hát Orbánékra pont nem lehet hatni, de másokra lehet, hogy lehet hatni demonstrációkkal és tüntetésekkel. Én ezért kezdtem el szervezni egyébként ezeket az Ébredj ellenzék hívószóra meghirdetendő tüntetéseket, amiből egyébként 2 hét múlva vasárnap lesz majd a következő. Hiszen azt szeretném elérni, hogy az ellenzék képviselje jobb minőséget. És szerintem egyébként az ellenzéki résztvevőkre lehet hatni azzal, hogyha utcára tudunk vinni embereket, hogyha tényleg a térben és időben tudjuk ezt képviselni, és erőt tudunk emögé az üzenet mögé rakni. Szerintem az ellenzéki szereplőkre lehet hatni, Orbánékra való igaz, hogy nem. És akkor még egy gondolat a kultúra...
De Bence, bocs, de ahhoz, hogy hassunk, az azért kéne tudni, hogy mit várunk tőlük. Tehát, tehát mi lesz a tüntetés sikerkritériuma? Mikor leszel elégedett? Mert most ki van 10 000 ember, vagy 100 000 ember, szuper, de mi lesz a következményenek ellenzéki oldalról akár?
Abszolút, abszolút értelek. Nézd, szerintem az lehet sikere, akkor beszéljünk konkrétan ezekről a rendezvényekről. Mi azt szeretnénk elérni, hogy az ellenzéki szövetség az hagyja ki magából azokat a szereplőket, akik 2010 előtt a hatalom kormánykereke közelben voltak, és egyszerűen egy olyan teljesítmény nyújtottak, ami nem elfogadható.
Őket ki kell hagyni. Közbekezelünk. Én demokráciában szeretnék élni, szavazások útján eldöntöm, hogy kire szeretnék szavazni. Gyurcsányra szavaznak ennyien, demokrácia van.
Szavazzanak rá. De 2018-ban 5,5%
szavazott a DK. Arra akarok kiukadni, hogy egy demokratikusan gondolkodó embernek ez így, oké, ne ezzel foglalkozunk. Mi lesz az az eredmény, amivel a gázszámlám kevesebb lesz, az oktatás jobb lesz, a garancia lesz arra, a nem tudom, egészségügyben megkapom az ellátást, és nem kell befizetnem, nem hogy 300 forintos vizit, vagy már inflációval 500 lenne, hanem befizetem az egészségügyi járulékot, de 10 éve nem voltam körzeti orvos, már nem tudok elmenni, mert nincsen
időm. De várjátok, ott kezdtük a beszélgetést, kivárni, hogy nincsen hiteles ellenzéki alternatíva, amire az az ember, aki a Fideszre panaszkodik, le tudna szavazni. Nincs ez meg. Tehát hiába van egy elégedetlenség a Fidesz rendszerével szemben, ez nem tud átalakulni politikai tőkévé, mert nincsen hiteles alternatíva. És miért nincs a hiteles alternatíva? Persze egyrésztről azért, mert mindent átvisznek a médián, és manipulálják az embereket. De, és Puzsé Robert ezt is nagyon fontosan mondta, a Fidesz manipulációs üzeneteiben mindig van egy valós igazságmag. Valós az, hogy Gyurcsány Ferenc nem vállalható politikai szereplő az ellenzék soraiban. Ez egy valós állítás. Persze utána ezt olyan köntösbe rakják, és úgy sütik rá Márki-Zay Péterre, akiről még igen Hollik István is elmondta, ugye, hogy nem Gyurcsány embere, hogy ezt tömegek bekajálják, ami egyébként nem valós. De ennek van egy igazság magja, és ez ellen tenni szükséges. Mert én nem gondolom azt egyébként, hogy azok, akik panaszkodnak a Fidesz rendszer ellen, aztán leszavaznak a Fideszre, ők, nekik nincs annyi gógyjuk, nincs annyi paraszti eszük, hogy egyébként, ha lenne egy hiteles alternatíva, akkor nem változtatnák meg a szavazatukat. Ugyanez igaz szerintem a DK-s szavazókra is. És említed itt magát a demokráciát, mint kvázi ellenérvet ugye a követeléssel szemben. mi ezt elmondtuk, hát a média mondjuk rosszul hozta le ezeket a híreket, de hát Gyurcsány Ferenc politizáljon nyugodtan, ahogy szeretne. Hát mondja el, amit szeretne, hát politizáljon bárki. Hát nincs olyan semmi probléma. Ez egy, hát nem mondom, hogy szabad ország, de mi szabad országot szeretnénk belőle létrehozni. Politizáljon. Akire mi szeretnénk hatni, és akinek el szeretnénk mondani ezeket a dolgokat, az a Momentum, a Mindenki Magyarországa mozgalom. Hát nem is tudom, kiket említhetnék még. A kutyák ugye már ezt tudják, ők ezt hitelesen képviselték mindig is. Úgyhogy ezekre a szereplőkre lehet hatni, és nekik lehet elmondani, hogy barátaim, húzzátok meg ezt a vonalat. Kivel nem lehet együttműködni?
Jó, de Bence, bocs, hadd szakítsalak meg, és aztán a Péternek átadom a szót, mert hogy egy ilyen kis igazságmagot ad meg, hogy én Péterem
most
és magamon kívül...
Mostantól Juhász Péter lesz a moderátor, és a Juhász Bence pedig szerepelni fog. Én pedig két Juhász között örlődöm.
Nem, téged terelgetünk. Tehát, hogy igen, terelgetünk. Legyen kettő is kell, hogy kordában tartson azért, azt lássuk be. Tehát, hogy azt akartam mondani, hogy a Péteren és rajtam kívül nem láttam politikus, hogy ne hazudott volna. Tehát, hogy a Gyurcsány Ferenc, mondhatjuk, hogy hazudott, de hát mondjon valaki Orbán választási ígéret egyet, ami ma még igaz. Tehát, hogy a rezsicsökkentés megszüntetésétől, hanem, tehát, hogy mindegyik, ez így vele jár, nagyot mondanak, és akkor hol van. Az, amire...
Bocsánat, egy ígéretét betartotta, folytatjuk.
Igen.
De 4 hónap volt a szavatossága ezeknek az ígéreteknek, hogy nem nyúlnak a rezsicsökkentéshez. Megvédik, igen, és nem küldenek katonát Ukrajnába, az 3 hónapig tartott.
Annyit akarok, és nem elvenni a kedved, Bence, tehát, hogy drukkolok, hogy sikerüljön. Amikor az együtt elnöke voltam, akkor egy új pólus nevű kezdeményezéssel álltam elő, ami pont erről szólt, hogy húzzunk egy vonalat a régiek és az újak között, nem ilyen radikálisan elutasítva, mert én tényleg hiszek abban, hogyha Gyurcsány Ferencet szavaznak emberek, szívük joga, demokrácia van szavaz, rájuk is szükség van, ők is ellenzékiek, ők is le akarják váltani a Fideszt, és majd az ellenzék feladat a kordában tartani a Gyurcsányt, vagy a bármit. De ott volt még akkor egy Párbeszéd, volt még egy LMP, volt még egy Momentum, volt egy Együtt. Ez, ha összejött volna, most itt nem mennék be a részletekbe, hogy miért nem, de az a legerősebb politikai jelölet volna akkor. Akkor ennek én láttam volna értelmét, akkor nem volt nyitott erre semmi, senki sehol. Momentumtól azért, hogy itt nálunk kommunisták vannak, lásd Szigetvári Viktor, mert valaha a Gyurcsány kormánynak volt a nem tudom, tanácsadója, vagy a... Tehát Párbeszédnek fontosabb volt az MSZP-vel a szövetség, mint új erő létrehozása, és a nem tudom, és eljött 4 évvel később, mindenki egy listán, mindenkivel egybe keverve, akik velünk azért nem voltak hajlandók ezt létrehozni, mert a régieket ők olyan szinten utasítják el bennünk, a Momentum megjelenésében, mert újak. Tehát én ezt egy naív álláspontnak képzelem, hogy ha ezzel mész ki, akkor még van bő 10 éve a Fidesznek, mire ezt összehozott, hogy itt a régieket utasítsák el, és az újak legyenek, mert hogy ezek is hazudni fognak, halkan mondom, az újak, akik politikusok, mert ezzel az ambícióval mennek be, mert a saját hatalmuk megszerzése, ezt átvették, hogy hatalompolitika zajlik ma Magyarországon, semmi köze a jó kormányzáshoz, mint eszmény, hogy az embereknek, a közösségnek, akiért mi az élére álltunk, hogy vállaljuk azt a felelősséget, hogy a döntés meghozzuk és koordináljuk a különböző érdekeket, és megpróbáljuk ezt. Ez ma nincs, de ezt átvette az ellenzéknek egy jelentős része. A személyes, piti, hatalmi játszmait játsza először személyében, aztán pártja szintjén, és elvész, hogy a közjó az mi lenne. És én erre mondom azt, hogy ha újat, akkor én nem ezekkel foglalkoznék, hanem valaki láncolja már oda magát, gyújtsa föl magát, és én megyek a tűzoltókészülékkel, hogy mégse te égj el pont, de hogy én ma ezt várom egy picit, és én ott leszek a második sorban a barikádon, de a második sorban.
Lehet, hogy 10 évre elvesztettük ezeket az esélyeket. Tehát, hogy igazából azzal, hogy összeállt a teljes összefogás 2022-re, és ezt megpróbáltátok, ezzel egy dupla vagy semmit játszottatok gyakorlatilag. És hát sajnos ennek a semmi része lett az eredmény. Könnyen elképzelhető az, és szerintem Péter, ezt te is mondtad, hogy ezzel lehet, hogy a 26-os is esélyek is elmentek, meg hát nyilván arról beszélgetünk, hogy egyáltalán választásról lehet váltani a rendszert, és azt mondtuk, hogy nem igazán. Tehát innentől kezdve mindegy. És Péter, sok dologban egyetértek azzal, amit elmondtál, de hogy nagyon sok részben az erőforrásokról beszéltél itt is. A szavazók, hány szavazó, ki és mit és hogyan, és leszünk elnyel, teljesen jogos dolgok. De én pedig azt mondtam egy pár perccel ezelőtt, hogy ebben a versenyben gyakorlatilag teljesen esélytelenek vagyunk a Fidesz-szel szemben. Az egyetlen versenyszáma, amiben még nevezhetünk, az a morális hitelességnek a versenyszáma. És szerintem ebben kell egy olyan üzenetet mondani, ami végre hát nem hazug, és ami végre teljesen megbízható, és Ez egy nagyon nehéz feladat, lehet, hogy elvégezhetetlen, mert 2010 előtti hatalmi pozíciókban is, és mondjuk most is akár a DK-ban is biztos vagyok benne, az MSZP-ben is biztos vagyok benne, vannak olyan személyek, akik teljesen megbízhatóak, hazaszeretők, és szeretnének ezért tenni, ezért az országért őszinte szándékokkal. Említhetném mondjuk Hiszékeny Dezsőt az MSZP részéről, akiről én azt gondolom, tudomásom szerint, hogy ez elmondható, vagy Botka Lászlót, hát láttuk is, hogy járt. Van olyan DK-ra szavazó barátom, akiről őszintén el tudom azt mondani, hogy a legjobb szándékokkal lép föl, de neki ez a véleménye. Úgyhogy ez egy roppant problémás kérdés, de valahogy szerintem ezt el kell indítani, ezt a folyamatot, mert más esélyt nem nagyon látok. De akkor szerintem Márki-Zay Péternek is adjuk meg a szót, hiszen Péter, te is azért elsősorban az előválasztás szerintem ezzel az üzenettel is tudtad megnyerni. Tehát ott ezt nagyon markánsan képviselted, ezt az üzenetet. Nyilván utána érthető okokból ugye ez elveszett gyakorlatilag ez az üzenet, mert más irányba fordultatok. De ahogy el is mondtad többször, a hátországod viszont olyannyira nem volt stabil, ezek miatt a problémák miatt, hogy lehet, hogy ez már születésekor meggátolta azt, hogy te egy esetleg miniszterelnök lehess. Úgyhogy te mit gondolsz ezekről a kérdésekről? Mert szerintem azért itt a teremben ülők között azért mondhatjuk azt, hogy a te vélemény a legfontosabb ebben a kérdésben.
Hát nyilván azért hívjuk a vendégeket, hogy az ő véleményüket hallgassuk meg. Ezzel együtt az se véletlen, hogy a legelső vitán Puzsér Róberttel és az utolsó záró beszélgetésen vitán Juhász Péterrel én beszélgetek. Itt a kettő között ugyanis nagyon sok érdekes, színes előadás hangzott el, fantasztikus szélességben, tehát nagyon sokféle témában. Ami általában közös volt ezekben, egy kicsit próbáltam szintetizálni, hogy a jegyzeteimet elég sokat írok, áttekintve. Vannak olyan mondatok, ami különböző előadóktól teljesen más témában újra és újra előjöttek. Amit most mióta itt ülünk, körbejártunk, az volt, hogy választáson le lehet váltani, van-e értelme tüntetésnek. Na, erről az elmúlt két napban nem volt szó, azt gondolom helyesen. Ebben ugyanis nagyjából konszenzus van. És azt kerestük, hogy hogyan lehet hiteles ellenzékként, felelős, kormányzóképességet is mutatni akár, azt az alternatívát bemutatni az országnak, hogy ők jobban járnának, hogyha nem tolvajok kormányoznák ezt az országot. Nagyon egyszerű lenne a dolgunk, hogyha az emberek megértenék azt, hogy a világ történelemben minden korrupt kormány szegénységet adott az embereknek. Tehát nincs olyan. Magyarország az Európai Unió második legszegényebb országa. Egy szegényebb ország van, véletlenül ugyanaz, ahol több, az egyetlen ország Európában, ahol több az abortusz, mint Magyarországon, Bulgária. Az egyetlen ország, ahol nagyobb a korrupció, az Bulgária. Az egyetlen ország, ahol többen haltak meg a Covid-ről, az Bulgária. Nincs itt valamiféle összefüggés? Hogy a szegénység, a halálozás összefügg a korrupcióval? Hogy ennél több bizonyíték kell-e? Hogy az az irány, amit most vett ez az ország, ez az illiberális, nem demokrácia, ez szükségszerűen vezet ahhoz, lehet egy ideig hazudni rezsicsökkentést, meg benzinásapkát, meg fogja szüntetni mindet, mert nem bírják kifizetni. Meg a nyugdíjakat se fogják tudni kifizetni, ez már most megtörtént. Az a nyugdíj, amit elvileg odaadtak a választások előtt választási ígéretként, most tessék megnézni, hogy ez mennyit ér. Ér-e annyit most az a nyugdíj, amit megemelt Orbán vagy háromszor idén, ugye 13. havi 5% emelés mostani kompenzáció, ér-e az annyit, mint tavaly? Egy évvel ezelőtt, emelés előtt. Tud-e annyi répát, virslit, krumplit venni rajta? Nem ér. Már elvették. Jobb-e az egészségügy? Jobb-e az oktatás? Meg tudnak-e nyitni az iskolák? Megnyitnak-e a kórházak? 56 kórházi osztályt zártak be. Csak az idén a Fidesz. Aki bennünket azzal támadott, hogy mi be akarunk zárni kórházi osztályokat. Soha nem mondtam ilyet, megnyertem egy csomó sajtópert, sem értelme, annak értelemben természetesen nem a mi üzenetünk jut el. Ha az emberek azt meg fogják érteni, hogy a lopás szükségszerűen vezet szegénységhez. Már nem Orbán Viktor számára félrejtés ne essék, ő neki gazdagsághoz vezet, de tőlünk, akitől ellopja mindezt. Most a Vodafone-ra éppen 2 milliárd dollárt. Szükségszerűen vezet nálunk szegénységhez. Ha Mátra Verebélyen, és hogy hívják a településedet? Jó, a Nógrád nevében, akkor így mondom. Jó, tehát szükségszerű, hogy ha ott az emberek ezt nem értik meg, addig folyamatosan fognak oda szavazni. De akkor menjünk egy kicsit, nézzük meg azt, hogy ezzel azt is megbeszéltük, hogy mostanában magától nem várható, hogy demokrácia, meg nyílt, szabad sajtó lesz Magyarországon. Az erőforrás különbségek nem csökkennek, hanem erősödnek. Minél többet lopnak, mi minél szegényebbek vagyunk, annál nagyobb lesz az erőforrás különbség. Tehát, hogy ebbe az irányba most nem látszik a kijárat. Eddig hittem benne, 1% esélyt adtam szokás szerint magunknak, hogy megtörténik a csoda, és április 3-án az összefogással legyőzzük ezt a hatalmat. Nyilván az erőforrás különbségek és minden egyéb mellett nem mindenki akarta leváltani egyébként Orbán Viktort, ezt fönntartom, és belülről láttam. Most azt látjuk, hogy ott nincs kijárat. Keressük a kijáratot. Azért hívunk meg okos embereket ilyen beszélgetésekre, hogy ötleteket kapjunk. És kaptunk is. Nem az, hogy holnap hogy fog megbukni ez a rendszer, de hogy mi mit tehetünk azért, hogy jobb legyen. Márta Verbén is. A szombati első előadás arról szólt, klímakutatókkal, levegőmunkacsoport, energia szakértőkkel, hogy így mondjam, például a hulladékégetés, hogy mit tehetnénk a hulladékégetés ellen. Vagy például volt egy dolog, nagyon sok minden volt egyébként, de egy konkrétumot tudok mondani, ami csak miattam került be az ellenzéki közös programba, az a palackoknak, a műanyag és üvegpalackoknak a visszaváltható, kötelező, betétdíjas sátétele és visszaváltása. Ugye ez Németországban, és előtte már Skandináviában 30 évvel ezelőtt is kötelező volt, Németországban nem tudom, 10 éve, vagy Ausztriában is. Én amikor szemetet szedek tavasszal a város bekötő útjainál, akkor mindig arra gondolok, hogy basszus, hogyha ez fizetős lenne, és nem tudom, 100 forint lenne minden egyes ilyen palack, akkor egy, nem dobnák el, kettő, valaki már kijött volna előttem, és felszedte volna. És milyen egyszerű. Nem kerül semmibe. Egy valamit kell csinálni, amit az ember fog, használ, utána nem eldobja, hanem visszaviszi. A pénzt, egy roppant egyszerű, pofon egyszerű megoldást. Valahol kitalálták, nagyon jól működik. Hát ha a fotocellás ajtót átvettük nyugatról, meg a bevásárlókosarat a bedugható pénzzel, akkor ezt miért nem vesszük át nyugatról? Én azt gondolom, hogy ezek azok, amiket ki lehet harcolni, remélem, és el lehet mondani az embereknek, hogy mindaddig, amíg az Orbán kormány ezt nem vezeti be, addig is ti ne dobáljátok el, gyűjtsétek szelektíven, stb. Levegőmunkacsoport. Elhangzott, hogy milyen veszélyes dolog a hulladékégetés. Azt is elmondták, sajnos ezt kevesen fogják meghallani az idén, hogy a vizes fával fűteni az milyen veszélyes. Már nem veszélyes, életveszélyes, rövid távon nem okoz halált, de energetikailag egy, ideális esetben 2 évig száradni kell a fának ahhoz, hogy azt értelmesen el lehessen égetni. Az, hogy most Orbán engedélyezi, hogy a természetvédelmi területeken az összes erdőt kivághassák és randadírozhassanak az erdőkben, ez nem csak természet- és környezetvédelmi szempontból káros, hanem az egészségre is, hiszen a vizes fa égetésével az egészségünket is károsítják, és még ráadásul nem is lesz hatékony. Hogyha most kivágják a fákat, akkor azt nem most kellene elégetni. Hozhatnának egy törvényt arról, hogy majd hogy minimum egy év, hogy a fakereskedő nem adhat el. Kivágta a fát, egy év múlva adhatja el például. Ugye vannak okos megoldások, ha legalább nem csak lopni tudnának nagyon, hanem okos megoldásokat vezetnének be. Igen, és ezt el lehet mondani az embereknek. Én azt gondolom, hogy ilyen okos embereket hívtuk meg, ezeket elmondták, ezt megtudtuk. Csináljunk egy szórólapot, vagy a nyomtasd is következő számába, most ne Orbán szidás legyen kivételesen, vagy ne csak az, hanem legyen benne a szemét égetés ártalmairól egy összefoglaló, egy infografika. Hogyha csak az első oldalt látja, akkor lássa azt, hogy pont Pilismaróton halt meg a két szakértőnknek egy kedves barátja, 55 évesen tüdőrákba, úgyhogy soha nem dohányzott, de szomszédai szemetet égettek. Hogy esetleg erről ezeket a szerencsétlen embereket, akik egyébként, hogy mondjam, ez is elhangzott, hogy általában még csak nem is szociálisokból, hanem nem törődömségből égetnek, világosítsuk már fel őket, hogy ez nem jó, hogy ennek milyen veszélyei vannak. Tehát én azt gondolom, hogy van tennivalónk, ezek hosszú távú dolgok, az, hogy a hulladék égetés ellen fölépjünk, hogy az emberek okosak, értelmesek legyenek, hogy ha már az iskolában nem oktatnak nagyon sok mindent, akkor mi juttassunk el információkat hozzájuk. Ez pedig a Róna Péter mondta egy telefonbeszélgetésünkben, egy 3 hónappal ezelőtt, hogy amíg az országnak a kultúrája nem változik meg, addig nekik, az igényüknek Orbán Viktor fog megfelelni mindig. Alulról kell elkezdeni. Menjünk Erdélybe, mondta Gáspárik Attila. Ne féljünk, mondta Hodász András. Hodász András egymagában. Ugye Gáspárik Attila azt a sztereotípiát cáfolta, hogy ha erdélyi vagy, és nem fideszes. Hogy ott van olyan erdélyi, aki nem fideszes. Hodász András a papok esetében a katolikus egyház, de bármilyen egyházat mondhatnék szinte Magyarországon, ezt a sztereotípiát cáfolja. Nem minden papnak természetes, hogy tolvajokat támogasson. Hogy vannak igenis olyanok, akik a Bibliát, hogy mondjam, szerintem egyféleképpen lehet olvasni, akik tehát olvassák a Bibliát. És nem fognak tolvajokra, hazugokra, gyűlöködőkre szavazni, vagy szavazásra biztatni. És hogy ezért neki félnie kell. Elmondta, hogy óvodáskori élménye az, hogy oda-haza édesapja rászól, hogy amit itt beszélünk, azt nem szabad az óvodába elmondani, mert apádat ki fogják rúgni. Hogy most ugyanoda jutottunk, de ő ezt nem akarja elfogadni, és azt mondja, hogy ő nem hajlandó ebbe belesimulni. Igen, egy fecske is tud nyarat csinálni, pláne hogyha jönnek utána a többiek. Álljunk oda ezek mellé az emberek mellé, nyilván azzal is, hogy elhívjuk ide, és itt ezt elmondják, hogy kiállunk mellettük, akár tüntetünk is mellettük, hogyha arra kerül sor, hogy majd valamelyiket elbocsátják, és a többi. Álljunk ki oda. Mutassuk meg, hogy van más erkölcsiség. Mutassuk meg, hogy van más kultúra, és valamiért a világban, ha szétnézek, ez a kultúra sikeres. Ezek az emberek élnek tovább, ezek az emberek gazdagabbak. Ezek az emberek egészségesebbek, ezek az emberek boldogabbak, és nem azok, akik tolvaj diktátorok alatt élnek. Ha ezt az emberek megtanulják, megértik, és ezt tudjuk képviselni a saját körünkben, és ezt még a nógrádi asszony is tudja. Leszavaz, szidja a Fideszt, leszavaz rá, látja, hogy nem jó. Próbálj, megvan az alap, befogadó képesség. Már nem kellett volna sokat beszélgetni vele, hogy legközelebb ne szavazzon a tolvajokra. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nekünk van. Lehet, hogy én nem ígérek semmit 2026-ra, ezt most mondom. Én csak egy valamit ígérek, hogy én addig is azon fogok dolgozni, hogy azt a kultúrát, ami Orbán Viktor tartja a magyar nép élén, és amitől egyre szegényebbek leszünk, egyre több ember elvándorol és meghal, ezt a kultúrát az alapjaitól fogva kell megváltoztatni, és ezen mindenki tud építeni, azzal is, hogy nem éget szemetet. Azzal is, hogy felveszi, amit más eldobott. Azzal is, hogy kiáll amellett, akit letámadna. Úgyhogy mindannyian tudunk tenni érte valamit.
Kultúraváltásra hagyj reagáljak. Ugye mi a vitakultúráért dolgozunk leginkább, és abszolút egyetértek ezzel az alapállítással, hogy demokratikus kultúrát kell megteremteni, és az fog majd egy demokratikus politikai berendezkedést eredményezni hazánkban. Úgyhogy ezért tartunk például moderátor képzőket, vitakultúra képzéseket, és ezért szervezünk vitákat, hogy a nyilvánosságot emelni tudjuk, és a pro és kontra érveket megjelenítsük. Úgyhogy szerintem ez egyrészről a kultúrára való képzés, a demokratikus kultúrára való képzés szempontjából is roppant fontos, de azzal a céllal is fontos, hogy ellensúlyozni tudjuk, vagy meggátoljuk a manipulációnak a nagyon durva térnyerését és hatékonyságát. Hiszen én úgy gondolom egyébként, ha mondjuk ki tudtátok volna követelni, vagy ki tudtuk volna követelni Orbán Viktorból azt, hogy álljon ki egy választási vitára, az bizony ellenszere lett volna annak a manipulációs gépezetnek, amit a Cashman keresztül tartanak fent. Tehát van ellenszere a manipulációnak, van az az ellenszer, amit leginkább Hatházi Ákos képvisel, és van az az ellenszer, amit mi próbálunk képviselni, vagy aminek mondhatom azt, én vagyok az egyik ügyvivője, hogy igenis vitákat, és kimondottan választási vitákat könyököljünk ki a hatalomból. Hiszen hogyha a két alternatív valóság, ami a kormány a kritikus valóság, és a kormányt imádók és ebben a manipulációs körben élőknek a valósága egy vitánál, egy asztalnál találkozik, akkor ott mind a két alternatív világképnek a figyelme erre az asztalra összpontosul. És ami ott elhangzik, az bizony mindenkihez eljut. Ugyanabban a keretezésben, amiben ott szerepel. Nem abban a keretezésben, amit Rogán Tóni kitalál, hanem abban a keretezésben, ahogy azt Márki-Zay Péter ott elmondja, Orbán Viktortól két méterre ülve. Ez hatalmas különbség. Tehát a vitának szerintem legalábbis, én most ezt így gondolom, és 4 évvel ezelőtt kezdtem el ezt így gondolni, és azért kezdtem el ezt az egész mozgalmat építeni. Azt gondolom, hogy a vita az igenis megoldást tud nyújtani erre a hihetetlen nagy manipulációs képességére Orbánéknak. Hát nyilván ezt ki kéne követelni. És itt jöhet akkor szóba az, amiről már beszéltünk, ugye a demonstrációk, tüntetés, különböző nyomásgyakorlásnak a módszerei. Nézzétek, azt láttuk, hogy az internetadónál, jó, az még lehet, hogy egy másik korszak volt, mert egy 10 évvel ezelőtt volt, de ott kint volt mondjuk a 100 000 ember, és meghátrálásra bírta a hatalmat. Mi van akkor, hogyha a választási vitának az érveit fel tudjuk annyira építeni, hogy 100 000 ember ez miatt ki tud menni az utcára? Mi van ekkor? Én nem tudom, lehet, hogy akkor se vállalják be, lehetséges, de akkor pedig azt kell tudatosítani az emberekbe, hogy aki nem vállalja azt, hogy a versenytársával kiáll egy vitára a választások előtt, az, hát nem tudom, gyáva alak? Nem legitim politikus? Hát mondjuk inkább a gyáva alakot, meg a nem legitim politikust is. Úgyhogy ez problémás. És a környezetvédelmet, vagy a környezettudatosságot nagyon örülök, Péter, hogy megemlítetted, ezt én is felírtam a lap végére. Örülök, hogy akkor tudunk erről is beszélni egy picit. Mert hogy most itt alapvetően arról beszélünk, hogy a demokráciát, a jogállamot és a köztársaságot próbáljuk megvédeni vagy visszaépíteni. Ugye ez egy cél. De vannak itt más célok is. Az is lehet egy cél, hogy a még szélesebb közösséget, amiben élünk, a természetet, azt tudjuk megóvni. Ez is egy talán még nemesebb cél. Ha nem tudjuk megóvni a köztársaságot és a jogállamot, akkor legalább óvjuk meg a természetet, aminek mi is részei vagyunk. Hát ez egy ugyanolyan, sőt, még fontosabb cél. Úgyhogy akkor harcoljunk ezért. Ez is egy tök jó dolog. Úgyhogy mit tudunk tenni? Célokat adni az embereknek. Célokat keresni az emberekkel együtt. Ez is egy remek dolog.
Hogyha nem szeretném most éppen mondani, akkor én nekem van egy-két gondolatom ehhez kapcsolódóan. Hogyha egy kicsit visszább megyünk, csak a saját történelmünkbe, és akkor most nem akarok arra utalni, hogy Oroszországban is tüntetnek, meg Törökországban is tüntetnek, sőt Belorussziában is volt egy szép tüntetés, lehet, hogy nem értek el semmit, de hát próbálkoztak. Magyarországon a 80-as évekre én elég jól emlékszem, még Madartan egyesületi tag voltam, édesapám környezetvédelemmel kapcsolatos előadásokat tartott, nagybátyám csillagász, és volt ez a TIT, Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, próbálták felvilágosítani az embereket. Még az állam is részt vett abban, hogy például a szemetelés ellen már az első osztályos tankönyvünkben, az olvasókönyvünkben kampányoltak. Olyan történet volt benne, hogy a iskolás gyerek hogy veszi fel a szemetet, és viszi a felnőttek után, hogy figyelmeztesse, hogy nem szabad eldobni. Hogy mennyi pozitív dolog volt egy olyan, abban a rendszerben, az akkori oktatásban és a fővilágosító tevékenységben. Még egy rendszert, egy másik leválthatatlan rendszert visszaugorva, ugye a Horthy korszakban, 30-as évek, a népi írók mozgalma, falujárók, de a néprajzosok. Ugye rengeteg nagyon értékes tanulmány született, néprajz, népviselet, ezt a népi kultúrát mentették meg az utolsó pillanatban. Ez egy fantasztikus dolog, és az, hogy Magyarországon megvalósult, többek között annak köszönhető erről, meg tegnap itt nagyon jó népzenei együttes lépett fel tegnap valamikor 10 óratájban, vagy még később. Velük beszélgettem erről. Az is egy fantasztikus dolog, hogy Magyarországon van ilyen, hogy ennek van kultúrája. De ők említették ezt, hogy a világon nincs még egy népnemzet, ahol ennyi ilyen gazdag népdal kincs van, vagy legalábbis lehet, hogy volt, de ahol fönn is maradt, ahol sikerült megmenteni. Ez annak köszönhető, hogy többek között a 30-as években ezzel emberek foglalkoztak önként. Egy leválthatatlan politikai rendszerben megtalálták azt a cselekvésnek azokat a tereit. És egyébként a környezetvédelem is az egyik ilyen volt a 80-as években, ugye azt hiszem Dunakörnek hívták ezt a társaságot, aki például vízerőmű ellen tiltakozott annó, és a többi. Tehát, hogy volt nagyon sok cselekvési lehetőség, és most is van, nekünk is van. Úgyhogy én tényleg azt tudom mindenkinek tanácsolni, hogy ezeket addig is keressük meg. Én azt gondolom, hogy hitelességet kormányzók, és ez mindig átfordul politikaivá. Az erdélyi falu mentésért, vagy a falu rombolás elleni kiállás politikai cselekedet volt, miközben természetesen a magyar hagyományokat és kultúrát őrizte. A Bős-Nagymaros ellen tiltakozásoknak is nagyon is politikai vonatkozása volt. Tehát a hatalom is így fogja értékelni mellesleg. Tehát, hogyha akár csak a palaszk visszaváltási díj bevezetését követeljük, Orbán Viktor számára már az is politika lesz, tudjuk sajnos. De ezzel együtt, igen, ezek olyan területek, ahol hitelesen és őszintén szóval meglehetősen támadhatatlanul. Bár tudom, hogy az energiatakarékosság is soros árulás volt, és hogy mondjam, a mi kampányunkban azt is tudta támadni Orbán Viktor és a Fidesz, hogy mi azt mondtuk, hogy kevesebb energiát kell fogyasztani. Most ők is ezt mondják, nagyon örülünk neki. Ne legyen senkinek illúziója, tehát nyilván bármit fogunk tenni, az mindenféle támadásnak ki lesz téve, de azt gondolom, hogy a saját környezetünkben mégiscsak a leghitelesebben akkor járunk el és építkezünk, hogyha nagy elődöknek ezt a vonalát követjük. Ott egy mikrofon neked.
Köszönöm, én csak beszélek, hogy ha, tehát ezzel nagyon egyet tudok érteni, az ember személyes életében szerintem iszonyú fontos ez a fajta felelősségvállalás, és ezt a világért nem akarni nem senkinek nem vagyok kedvét venni, hanem kifejezetten ösztönözik mindenki, hogy kicsiben van értelme. Tehát én is, én azért vagyok vegán, mert hogy imádtam a húst, 20 éve vegetáriánus lettem, mert hogy etikai szempontok alapján ebben jött bele a környezetvédelmi meggondolás. Ma már vegánságra törekszem, ezt szoktam mondani. Én sem tudom mindig betartani 4 gyerek mellett, ez szinte lehetetlen.
Akkor de Péter, pusztítod a növényeket.
Alapvetően pusztítom a növényeket, így van. Értem a viccet, csak nem szeretem, van egy ilyen is. Tehát, hogy belemegyek szíves rémitába. Szóval a lényeg, hogy személyesen persze tök jó. Tehát, hogy igen, válogassuk szét a szemetet, ne égessük el otthon, gyűjtsük össze az öltől. Én nem engedek a kertemből kivinni szerves anyagot például. Tehát, hogy nem lehet kivinni, mert akkor az megy a mészárosék erőművébe. Egyébként az öltulladékot összegyűjtik 3-szoros környezeti terheléssel, mintha az ember csak ott hagyja a talajon. Mert hogy azt még műanyagzsákba rakják, összegyűjtik, elszállítják, és ott mészáros üzemébe elégetik, iszonyú környezetterhelő mondom. Na mindegy. Tehát ennek van értelme, oké, csak hát én úgy jöttem, hogy itt politikai változást akarunk kicsikarni, de forradalom, jó? Tehát, hogy forradalom, mindenkinek azt üzenem, hogy oda kell menni kitartóan. Tehát, hogy Gandhi csinált, és ez nem erőszakot jelent az, hogy felgyújtja az ember a parlamentet, hanem csak le kell ülni oda elé, és egy őrlánga jelzi, hogy akárfelé is gyújthatnám, vagy nem, de hogy nem szándék, de hogy addig, amíg nincs egy Gandhi, tehát aki ezt hitelesen tudja, és én nem vagyok egyáltalán híve, hogy félreértés legyen az én egyszemélyű, jöjjön valaki, vigye a zászlót, csak hogy amit beszéltetek arról, hogy kultúraváltás kellene, hát nekem a párom a kultúrában dolgozik. Tehát, hogy mondjam, tehát ez egy hosszú távú folyamat, nem lesz eredménye holnapra, nem lesz leváltva a Fidesz, sőt másképp mondom, én attól tartok, hogy itt még 2 ilyen autokrata rendszer felépül az újabb demokráciák után, mire egyáltalán eljutatunk bármiféle kultúraváltáshoz valójában, ha eljutunk, vagy mindig lemaradva megyünk a nyugat után, én bízom benne, hogy nem. Tehát a politikai tehát ezt én értem, és fontosnak tartom, és egyetértek vele, de hát, hogy ha most visszajövünk a mai magyar valóságba, és azt nézzük, hogy az Orbán kormány mi az őrjöngését, vagy nem tudom mi ez, ami zajlik éppen, akarjuk megállítani, akkor ezek hosszú távon tök jó, személyes szinten tök jó, de nem ebből lesz kormányváltás, már pedig én azt szükségesnek tartom, hogy minél bekövetkezzen, és erre mondom, hogy ehhez viszont sokkal radikálisabb lépésekre van most szükség, mint hogy olvasóköröket tartsunk, vagy szórólapot állítsunk, hogy ne égesd el a szemetet, vagy nem tudom, egészségügyben szolidaritásunkat fejezzük ki az ott dolgozókkal, vagy tanárokkal kapcsolatban. Tehát, hogy itt egyszerűen az, hogy tényleg a gyerekeink életét teszik tönkre, és miénket is, de a gyerekeinkét végletesen, és hát mennek el az országból. Tehát én konkrétan azt gondolom, hogy tényleg a szó klasszikus értelmében hazaárulás és nemzetellenes cselekvések sorozata az, amit az Orbán kormány tesz, tisztán hatalompolitikai megfontolásból. Ezt a legkomolyabban gondolom, nem egy ilyen politikai nagyotmondás, hanem a definíció szerint azt teszik. Tehát, hogy egyszerűen kiárusítják a hazánkat, elárulják, az oroszokhoz viszik, meg Kínának adják el éppen, amit tudnak, csak azért, hogy személyesen gazdagodjanak, és a hatalmukat megőrizik. Ez a kettő itt egy. Tehát, hogy visszakanyarodva, én arra kerestem itt gondolatban a megoldásokat, amíg a felkéréstől jutottam idejük, hogy mit lehet mondani arra, hogy zenezik előtt mik állnak, és erre volt az első válasz, hogy nem tudom, mert hogy ide tényleg egy sokkal radikálisabb hozzáállás, és én azt gondolom, hogy kitartásra van szükség elsősorban. Tehát pont nem, én ma már távol lennék a rendszerváltás előtt azért a demokratikus ellenzék soraiban, vagy hát az akkor működők között épp úgy megfért a mély magyar harmadik utas, nem tudom, Csurka, vagy Csóri, mint a nem tudom, szabadelvű Pető Iván és körei, vagy a nem tudom. Tehát ezt csak arra mondom, hogy most Gyurcsány itt van, vagy nem itt van, annyira nem ez a kérdés ma szerintem. Az még akkor lesz a demokratikus választásnak, fel kell tudni mutatni a különbségeket közte és amit mi gondolunk, vagy a nem tudom, de hogy ma nem erről van szó. Ma az ördögöt le kell váltani, és utána kell tudni kialakítani egy jó rendszert, és erre nincs. Itt én azt gondolom, hogy mindenkire szükség van.
Csak tehát, pont ugye Gandhi nevét említetted. Ugye Gandhinak mi volt gyakorlatilag a módszere nagyvonalakban? Hihetetlen elnyomással, erőszakkal találkozott. Mivel válaszolt erre? Befogadással, szeretettel, türelemmel válaszolt erre. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy Orbánék rendszere az egy elnyomó önkényuralom, és erre olyan személyekkel szeretnénk reagálni, akik egyébként hasonló módon működnek, akkor az nem az a módszer, amit Gandhi mutatott számunkra.
az ördögöt nem lehet úgy leváltani, vagy elüldözni, vagy korlátok közé szorítani, hogy az ördöggel kötünk érte egy szövetséget. Ezt mutatta meg 22-es választásnak az eredménye. Szerintem.
De Gandhi nem azt mondta, hogy kivel nem, hanem azt, hogy ő mit csinál, és mit képvisel. És itt a lényeg, ez nem, amit mondta, a türelem, és a következetesség, a békesség. Tehát pont nem a másik támadása, és hogy a ki jó, ki nem jó, majd én eldöntem, hanem hogy ezek nem, és leült. Én erre mondom, hogy valaki üljön már a parlament elé, és üljön ott 100 napig. Gyurcsány Ferenc már egyszer...
oda sátorozott.
Igen, az éjségsztrájkolt, tehát kis falatokkal. De hogy a lényeg, hogy ez valaki komolyan gondol, és hitelesen, akkor az egy... én azt gondolom, hogy igen, a következő nap mellé kéne ülni még kettőnek. Most nem rossz a példa.
A feleségem azonnal beíratna engem egy éjségsztrájkra egyébként.
Nem, de hogy...
Rám férne.
Kette vagyunk, akkor már mehetünk is. De hogy... és akkor még a Gyurcsány is jöhet. De hogy de hogy most komolyra fordítva, hogy itt tényleg szerintem most nem erről van szó. Tehát, hogy egyszerűen kell ez a hiteles arc, aki példát mutat. Tehát a példára vágynak az emberek, és az értem a szemétégetés tilalmát, meg a... Nem
akkor
tudom,
ne ragadjunk le a szemétégetésnél, még a Gyurcsánynál se feltétlenül, de eljátszottam a gondolattal egy pillanatig én is, hogy mi lenne Gandhival, hogyha nem a brit birodalom ellen ment volna, hanem Orbán Viktor ellen, akkor valószínűleg az történt volna, hogy nyilván Soros ügynök lett volna. Egyébként a helyi média bemutatta volna, hogy milyen gazemberségekre képes, hogy éppen háborús úszító, és hogy gyerekeket át akarja alakítani. Valószínűleg a LMBTQ mozgalom jelképe lett volna Gandhi személyesen, és a közösségi médiában több száz ember azon dolgozott volna, hogy bárki, aki Gandhit támogató valamit kitesz, akkor azokat lerohanják, lehetleg rúgják ki az állásából. Tehát egy kicsit más, és nyilvánvalóan Gandhiból kell tanulnunk. De abban is biztos vagyok, hogy nekünk sokkal inkább egy másik, kevésbé sikeres ellenállás, mondjuk a náci németországbeli ellenzék példáját lehet megnézni, vagy akár bármelyik mostani kicsit közelebbi. Tehát nem a brit birodalomnak a ellenállási megoldása, a brit birodalom elleni ellenállása irányadó, hanem egy ennél sokkal durvább, kevésbé korrekt, legkevésbé sem tisztességes ellenféllel kell megmérkőzni. Ez azt jelenti, én sokat mondtam már az elmúlt időszakban ezt, hogy okosabbak vagyunk és nem lopunk. Most ennek az első, az továbbra sem lopunk, de az okosabbak vagyunk. Én most eddig volt egy recept, és április 3-án ez a recept, ez odakozmált, ez nem vált be, ez nem működött. Úgyhogy most keressük még mindig, hogy mit lehet csinálni. Szóval mindesetre kell, keresgélünk, kutatunk. Én tovább is nagyon nyitott vagyok.
Azt a kérdést, hogy április 3-a tanulság az, hogy a recept volt rossz, vagy a sütő? Tehát, hogy érted, hogy biztos, hogy a recept volt rossz?
Igen.
Én nem vagyok ebben biztos.
De recept nagyon jó recept volt, de már nem működött.
Hát nem demokratikus, én nem vagy félérés, én soha nem voltam a nagai, hogy mindenki el fogjon össze. Új pulus pont arról, hogy két listán induljanak egy olyan rendszerben, de azt gondolom, hogy tök mindegy lenne, hogy két listán indulnak, hat listán indulnak, vagy egy listán indulnak, nem a recepte múlik. Nincsen sütő, hanem csak teljes lángon tud, mindenki.
De én nekem tetszik az nem tudom, vérmentes most forradalom, amit említettél.
Én arra mondom, Péter,
csináljunk, de milyen tömegek állnak egy ilyen forradalom? Forradalomnak az egyik összetevője az a tömeg.
Na de várj, ebben kéne példát mondani. Én ezért mondtam azt, hogy mindegyik foglaljon el egy hidat, mindegyik megyei szervezet foglaljon egy autópályát.
Ezt tetszik,
mindegyik
ezt,
a, na de akkor, mert akkor példát mutatnának azok az ellenzéki pártok, hogy már arra tényleg már csak képes bármelyik, hogy egy darab hidat elfoglal.
De nem szeretnének példát mutatni.
Na értem, csak én meg ezért ültem itt így, hogy hát nem tudom, mit lehet tenni, mert tömeg akkor lenne, ha lenne mire. Példamutatás után jönnek az emberek, és nem egy emberre várok, aki, hanem valamiféle olyan együttműködésre ezen pártok, szervezetek között, ami példát mutat az embereknek. Nagyon-nagyon sokan, tehát ez a néni is, akiről beszéltem, elégedetlen. Hát ezt, hogy most senki nem aknázza ki, én ezért, tehát most én egyedül nem fog nekiállni.
Ez nagy gazemberség az ellenzék részéről, hogy nem dolgoznak. Szalai Erzsébetet idézte, Kerény Gyuri, azt hiszem a Szabad Európában, hogy azt mondta, hogy hát ha valódi ellenzékünk lenne, akkor házról házra járva lázítanák az embereket. De ezt sem teszik, mert Rogán Antal megkérte őket udvariasan, hogy ugye ne használjátok már ki ezt a rezsinövelés miatt elégedetlenséget. Hát addig, amíg a Lendvai utcából irányítják az ellenzéket, addig nem fognak lázítani, nem fognak lázadni, addig csak készülnek.
Hát de a példamutatás nem itt kezdődik, hogy azok, akik nem szeretnék ezt a munkát belerakni, ők tőlük valahogy el kell mégis határolódni, és meg kell húzni azt a vonalat, hogy ki az, aki a rendszernek valóban az ellenfele szeretne lenni, és ki az, aki pedig a dísz ellenzék szeretne lenni. Aki nyugodtan meg van azzal elégedve, hogy bent ül a parlamentben, felveszi Kövér Lászlótól a 3 millió forintos fizetést, és utána posztolgat a Facebookra, és ki az, aki meg valóban minőségi változást szeretne elérni ehhez a rendszerhez képest. Tehát, hogyha példamutatásról beszélünk, és mivel szerintem akkor abban egyetértünk, hogy az erőforrásokban a versenyt a valódi ellenzék nem tudja megnyerni a Fidesz-szel szembe akkor se, hogyha kézen állva a fejem pörög, akkor viszont a hitelességi versenybe kell beleszállni, és azt kell megnyerni. És attól kell azt remélni, hogy az tud olyan nyomást és olyan erőt szolgáltatni az ellenzék mögé, ami utána az erőforrásokba is majd átcsoportosul. Hiszen az emberekről beszélünk. Nem lehet, hogy azért nem mennek az emberek az ellenzék mögé, mert azt látják, hogy az ellenzék is megköti ugyanazokat az alkukat, amik a korrupt alkuk? Nem lehet, hogy pontosan nekik, igen, a képviselőknek kellene például azzal példát mutatniuk, amit Puzsér Róbert is említett, hogy esetleg nem veszik fel a fizetést, nem ülnek be a parlamentbe, nem tesznek úgy, mintha demokrácia lenne? Nem lehet, hogy itt kéne elkezdeni? Itt kéne elkezdeni. Ne a tanároktól várjuk azt a lendületet, amit a 200 ezer forintos fizetésekből tudnak megtenni. Ezt most a képviselőktől lehet elvárni.
Gyurcsány Ferenc és bármelyik más politikus.
Várj. A két napnak volt még egy hozadék, azt gondolom, amiben nagy konszenzus volt Puzsérrel kezdve, hogy ez a hazugság, a lopás és a gyűlölködés az az, amit az emberek várnak és kapnak a magyar politikusoktól. A különbség az, hogy egy diktátortól még krumplit is kap hozzá, meg rendben van a játszótér. Emlékszel rá a mondatra. A különbség, ami e tekintetben van, az a krumpli meg a játszótér. Tehát én azt gondolom, hogy amikor mi azt mondjuk, hogy más kultúra, akkor mi megmutatjuk azt, hogy ha mi nem lopunk akár egy város, egy közösség vezetésében, akkor lesz játszótér, meg akkor fejlődik a város, és a többi. Tehát például ezt Hódműzővásárhelyen kicsibe csináljuk. A rossz hír az, hogy a hitlességi versenyt számomra, hogyha megengeditek, ugye a leghitlesebb személy a magyar a világtörténelemben, ugye Jézus Krisztus hitlességi versenyt azzal nyerte meg, hogy keresztre feszítették a tömeg skandálásának a következtében. Tehát azt is vegyük figyelembe, hogy mindaddig Magyarországon hitlességi versenyt az ellenzék nem fog nyerni, amíg propaganda média van. Addig Jézus Krisztust is keresztre feszítenék Magyarországon is. Úgyhogy ez egy nagyon kedves gondolat volt, hogy a hitlesség és az erőforrás verseny, de a Fidesz azért nyeri meg a hitlességi versenyt, mert az erőforrás versenyt már megnyerte. Még egyszer mondom, Jézus Krisztus is migránsbetelepítő, háborús úszító, Soros Bérenc lett volna, ha Orbán ellen indul, ha felszólal a lopás ellen. Tehát itt ez egy nagyon kedves gondolat a hitlességi verseny, ettől nem fog megfordulni semmi. Amit kettőtök között egy áthidaló kérdés, vagy inkább mi kettőnk között akár az, hogy nekünk nem az ellenzék ellen kell küzdeni, mert az őszintén szóval az is hitetlen ellenzék, akinek a legnagyobb problémája Gyurcsány Ferenc. Nem. A mi legnagyobb problémánk az a diktatúra, ami van, az a kultúra, ami van. Igen, nem értünk egyet Gyurcsány Ferenccel abban, hogy. Nem értünk egyet azzal, hogy elszabotálta a 22-es választást. Ők nem is akarták megnyerni. Ő csak a legnagyobb ellenzéki frakciót akarta magának. Ő nem akart ebbe pénzt, energiát ölni. Ő az ellenzéket igyekezett lejáratni közben, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy lehetetlen volt mondjuk ebbe a versenybe mondjuk gyerni. Nyilván más az értékrendünk, amikor 2010 előtt is orosz kémeket engedtek be a magyar hatóságok épületeibe, hosszú távú energetikai szerződéseket 3 évtizedre titkosítottak, akkor se számolták fel a korrupciót. Polt Pétert menekítették vissza az ügyészségre, és Polt Péter vezette az ügyészséget Gyurcsány alatt is. Gyurcsány jóvoltából, a Lex Polt. Nyilvánvaló együttműködés, teljes együttműködés van Orbán és Gyurcsány között. Nem volt elszámoltatás se pro, se kontra. De még egyszer mondom, tehát amikor a Gyurcsány által kinevezett főügyész csak baloldali korrupciót számolt föl. Csak, azt sem számolta föl, de három hagyó Cuslág Humwald. Ugye ez a három ügy, amit én tudok így hirtelen mondani, valamiért egyetlen fideszes ügyre sem derült fény. De ugyanígy a 4-es metrónak a korrupciós ügyét a Fidesz valamiért nem firtatja. Pedig még ők is említik, hogy az Olaf szerint is, az Európai Unió szerint is egy hatalmas korrupciós ügy volt, ugye 2010 előtti ügy, tehát azt gondolná az ember, hogy a Fidesz majd föltárja és felszámolja. Nem fogja föltárni, mert természetesen együtt loptak. Úgy, ahogy a 70-30 szabályban együtt loptak. Igen, Gyurcsány Ferenc, Orbán Viktor kéz kézben pontosan ugyanazt csinálták Putyinnal, az Uniót ugyanúgy átvágják, vagy ellene szavaztak, és egymást tartják hatalomban. Igen. Nekünk azt gondolom azért kell kultúrával, és nem Gyurcsánnyal foglalkozni, mert mi ez ellen. Hogyha az embereknek igénye lesz egy olyan magyar vezetésre, aki Európa párti, akkor nem fognak Gyurcsányra szavazni, de Orbánra sem. Hogyha igényük lesz egy olyanra, aki nem a Putyin érdekének, Putyin ügynökeit engedik be a magyar titkosszolgálati épületébe, meg a külügyminisztériumba, mint Szijjártó teszi, akkor nem fognak Orbánra szavazni, de Gyurcsányra sem. Én azt gondolom, hogy nekünk ezt a kultúrát kell megváltoztatni. Hogy ne a hazugság, lopás, gyűlölködés hármasa uralkodjon Magyarországon, ne erre legyen igény, akkor lesz változás, és akkor fogunk jobban élni. De azt kell megérteni, hogy akkor, és csak akkor lehet jobb életszínvonal Magyarországon, ha a kultúrát megváltoztatjuk. Ha nyugati béreket akarunk, akkor nyugati kultúrát is át kell venni, a tisztességet, a demokráciát, a jogállamot.
Tudjátok, sok mindenben egyetértek azzal, amit elmondtatok, és igen, ezt vállalom, ez egy tudatosan naív kezdeményezés igazából a részünkről, tehát hogy ezzel tisztában vagyunk. Sőt, azt is elfogadom, hogy igen, az is lehet sokaknak nem tetsző, hogy elsősorban most Gyurcsánnyal foglalkozok például én. Értem, de amiket most itt Péter elmondtál. Azért valljuk be, szerintem ez legitimé teszi azt, hogy Gyurcsánnyal is foglalkozzunk.
És bocsánat, annyi... nem Gyurcsány kormányoz, ez egy óriási különbség. Hogyne, a Gyurcsány hogyne. Mindezek miatt megbukott. Mindezek
de Gyurcsány
miatt soha
kultúrája.
Senki, bocsánat, soha nem fog Gyurcsány választást nyerni ebben az országban. Soha. Azért, amit 2015 csinált. Ő nem a mi problémánk. A mi problémánk Orbán Viktor, aki pedig egyedül úgy néz ki, hogy soha nem fog választást veszíteni, amíg ez a kultúra nem változik. Úgyhogy mi problémánk Orbán.
Ez is
szeretnék,
igaz.
Hogy nincs választás.
Igen.
Csak tudjátok, nincs választás, de mind megnyeri.
Csak tudjátok, a sakkban, vagy a játékelméletben nem úgy gondolkoznak a játékosok, hogy most lépek egyet, és utána számítom azt, hogy következőben mit tudok majd lépni, és az ellenfelem mit tud majd lépni. Mert én arra gondolok, hogy teljesen igazad van, amit elmondasz. Nyilván, hát Orbán Viktor rendszer alatt élünk. Csak Orbán Viktor rendszerének, ahogy elmondtad, Gyurcsány Ferenc az egyik tartó oszlopa. És ő, és ne róla beszéljünk személyében. Gyurcsány az egy mém gyakorlatilag. Azt szimbolizálja, azt a hozzáállást szimbolizálja, ami ugyanezt az önkényes hatalomgyakorlást és a választóknak a becsapását jelenti, szerintem legalábbis. Akkor nevezzük ezt így, tehát nem a személye ellen beszélünk, meg ilyesmi.
Van még legalább három olyan párt, amit a Fidesz irányít ezen kívül, és valamilyen módon a Fidesz tartják hatalomba. És azt akarnák, hogy azt gondolják az emberek, hogy ők ellenzékiek. Én mégis azt mondom, hogy tényleg ne. Az összefogás többek között ezért nem működik. Ezért nem működött már április 3-án se. Nem mindenki akart egyformán nyerni, igen. És az Orbánnak nagyon jó, hogy van valaki, aki démonizálni lehet folyamatosan az ellenzékbe, és aki miatt az ellenzék képtelen győzni. Mindaddig, amíg ott van a Fekete Péter a másiknak a kezébe, addig ők úgyis veszíteni fognak. Orbánnak csak az a dolga, hogy ott legyen. Ezt most nem tudjuk meghaladni. Én április 3-ig azt mondtam, hogy Gyurcsány nélkül nem lehet győzni, ezt meg kell érteni, mindenkinek el kell fogadni, tetszik, nem tetszik, ilyen a matek. Április 3-án kiderült, hogy már most Gyurcsánnyal sem lehet legyőzni Orbánt. Gyurcsány nem fogja legyőzni, Gyurcsánnyal mi sem fogjuk legyőzni, ez nem azt jelenti, hogy Gyurcsány nélkül le fog győzni, nem, úgysem, most nem látszik. Most egyáltalán nem látszik. Úgyhogy éppen ezért ne foglalkozzunk Gyurcsánnyal, foglalkozzunk egy picit Orbánnal, de ne túl sokat, foglalkozzunk a hitles alternatívával. Nem lesz könnyű. Tehát még egyszer mondom, itt minket mindenféle. Tehát amikor a magyar történelemben legelőször, nagyon sok legelőször van az elmúlt egy évben, először szerveztünk egy komplett ellenzéki erőválasztást. Soha ilyen még korábban Magyarországon nem volt. A részvétel magasabb volt, mint az Egyesült Államokban, ahol évtizedek óta szokás ez. Egy fantasztikus siker. Egy csomó új ember, tisztességes, hiteles, őszinte emberek jelentkeztek az előválasztáson. Itt is van néhány, aki jelöltünk is volt. Új emberek léptek be politikába. Ha nem tudunk becsületes embereket behozni a politikába, és ez is már a Puzsérnál elhangzott, hogy ugye, hogyha valaki jó képességű, közéletre szakosodott ember, akár gazdasági, akár politikai szempontból egy jó közszereplő, jó politikus lehet, akkor a Fidesz rendszerében ezeket az embereket a Fidesz vagy megveszi, alkalmazza, és a többi, tehát a Fidesznek dolgoznak, vagy távol tartja. Azt látja, hogy a családját legyilkolják, a vállalkozását tönkreteszi, és egyszerűen inkább távol marad a politikától. Mi mégis el tudtuk azt érni például tavaly ezzel, hogy nagyon sok tisztességes ember fölállt és odajött és megnyilvánult. És igen, Gáspári Attila, igen, Hódász András, ezek mind olyan fantasztikus emberek, akik hősök, kimertek állni. értékeljük ezt, ez is egy csoda volt az elmúlt 4 év. A 12 év, vagy akár a 32 éven belül ez egy csoda, hogy ilyen történt. Utoljára a rendszerváltásnál volt ilyen, hogy ennyire jó emberek ilyen számban elkezdtek politikával foglalkozni. Nyilván az önkéntesek az, hogy szavazatszámlálónak elmentek 20, több mint 20 ezeren. És egy napjukat rászántak valójában többet. Megismerkedtek a vidéki nemzettársaink, testvéreink, lakótársainknak az életével, a gondolkodásmódjával. Ez is egy fantasztikus eredmény, és még sorolhatnám. Tehát tényleg nagyon sok mindent egy csodálatos programot állítottunk össze, egy szakértői programot, amit egy szakértői kormány, ha végrehajt, teljesen mindegy melyik párt, akkor ezt az ország, ez tényleg elindul fölfelé. Ez is egy fantasztikus eredmény volt. Tehát nézzük azt, hogy el tudtunk érni egy csomó olyan dolgot, ami a kultúrát változtathatja meg hosszú távon. Most közzétettük, megint történelmünkben először, a Mindenki Magyarországa mozgalom elszámolt főkönyvi részletezettséggel 42 ezer sort kitettünk. A kontra.hu nekem is szívességet tett azzal, hogy ezeket összesítette, ezeket a számokat. A 42 ezer sorból ezt én nem tettem meg, bevallom, nem volt rá időm, de nagyon örülök, hogy ők megtették. Igen, mert átláthatóak vagyunk. Természetesen még az ellenzéken belül is támadnak érte azok az emberek, akik a saját családjuknak a vagyonbevallását nem teszik közzé. Azok a pártok, amelyek soha nem tették közzé az elszámolásukat az ő adományaikkal, azok támadnak bennünket. Azért, mert mi ezt megtettük. De hát mi sem természetesebb. Mert szégyellik magukat. Azt nem mondhatják, hogy bocs, mi azért nem tesszük meg, mert ezt rendszeresen el szoktuk lopni, ezt nem fogják mondani. Vagy ha ezt jobb nem tudni, mert ebben azért vannak valami stiklik. Nem. Nem. Ebben a rendszerben én azt gondolom, hogy az a válasz, hogy mi adományokat gyűjtünk, és elmondjuk az embereknek, hogy amit ti adtatok, azt mi erre fordítottuk, itt van. Részletesen. És tudjuk, hogy támadni fognak érte. És a tolvajok bennünket fognak tolvajnak vádolni. Ez természetes. Mi más tehetnének? Miért? Elmondja azt, hogy valaki 30 évvel ezelőtt, nem tudom, volt egy teniszütője, meg egy tornacipője, most milliárdos, és mindig közpénzből élt. Hogyan tudja ezt megmagyarázni? Nem csak Orbán, nem ő egyedül van ilyen. Ezek az emberek soha nem fognak elszámolni közpénzzel, és soha nem is szabadna rájuk közpénzt bízni. Mi kultúrát kell váltunk. Azt kell megnézni, igen, ha milliárdos emberekre soha ne szavazzál. Ez az ember a te pénzedből lett milliárdos. Mit gondolsz, mit fog csinálni, ha megint rábízod a milliárdjaidat, az ország pénzét? Tessék, menjünk, világosítsuk fel, beszéljünk, és a többi. És bízzuk az emberekre. Igen. Ez azzal jár. Jézus Krisztus keresztre feszítették, minket meg támadni fognak, ez természetes. Ilyen a világ. De mégis példát kell mutatni, ki kell állni a tisztességesek mellett, a tiszták mellett. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ne legyenek egyedül.
Péter, kérlek, reagálj majd, és fejtsd ki gondolataidat, és utána kinyitnánk a beszélgetést, és várjuk a kérdéseket a résztvevőkről, jó? Úgyhogy Péter.
Nem nagyon tudok mit reagálni, olyan értem, hogy ezekre egyetértek, hogy szerintem sem az a... Igen, tehát hogy inkább arról beszéljünk, hogy csináljuk forradalmat, erre várjuk az ötleteket, és akkor hát, ha előbbre jutunk, mert szerintem is a személyes példamutás iszonyú fontos, a szolidaritás kifejezés iszonyú fontos. Jó lenne, hogyha valahogy föl lehetne lázítani az embereket, vagy hogy rávilágítani el, hogy igazából a saját életükért felelősek, de hát, hogy erre nem látjuk ma a megoldást, és tényleg itt nem akarok én sem állandóan visszakanyarodni, ugyanod, amit Péter is mondott, Hadházi Ákos, az egyetlen az ellenzéki képviselő közül, aki ezt hajtja, hogy bizony, amíg a propaganda média van, addig nagyon nehéz ennek ellentartani, mert nem az a fontos, hogy itt egymást meggyőzzük, meg még egy körrel kijebb, hanem hogy azokhoz, akik ez gyakorlatilag csak a Fidesz propaganda jut el, azokkal mit kezdünk, és ezek tehát ez az emberi létszám, ez elég úgy tűnik a Fidesz győzelméhez. Tehát én is kinyitnám inkább.
No, akkor beszélünk, igen, érdekes. Tudnánk még folytatni itt órákig, de várjuk akkor a tisztelt kérdéseket. 1, 2, 3 kérdést akkor felvennénk, jó?